Krisztusban, szeretett testvéreim, hogy igazán lelki haszonnal tudjuk ennek az elmélkedésnek a gyümölcseit magunkkal vinni, ahhoz kérem engedjék meg, hogy az elején egy tiszta profán dologgal kezdjem, és pedig megmagyarázzam azt, hogy akkor és ott, amikor ezt a példabeszédet Jézus elmondta, a szóba hozott pénznemek milyen értéket képviseltek, milyen értéket jelentettek, mert ekkor tudjuk igazán megérteni az evangélium üzenetét. Azzal kell kezdenem, hogy Izraelben Jézus korában háromféle pénz volt forgalomba. Háromféle alatt értem, hogy háromféle népnek a pénze. Forgalomba volt a saját pénzük, a lepton és a sékel, forgalomba volt a görögöknek a pénze, a drakma, a statér, a mina és a talentum, tehát drakma, statér, mina, talentum, és a Rómának, a hivatalos birodalomnak a pénze is forgalomba volt, amit ők dénárnak neveztek. Ezekkel a pénzekkel bárhol lehetett vásárolni, de akárhonnan jött haza a diaspórából a zarándok, amikor elment a templomba kifizetni az ő hozzájárulását, a templomadóját, akkor a két pogány pénzt nem fogadták el, tehát sem a görög pénzt, sem a római pénzt, ezért neki át kellett váltani a pénzét a zsidók által használt leptonra vagy sékelre, mert csak ezzel volt szabad fizetni a templomban. Ezért találkozunk minduntalan a vámosokkal, ezért találkozunk minduntalan a pénzváltókkal, sőt, ezek a templom környékén verték föl pénzváltó sátrukat, mert oda mentek az emberek a pénzeikkel. Egy alkalommal olvassuk a nagybőjtben, Szent János evangélistától Jézus fel is borogatja a pénzváltók asztalait, mondván, hogy ne tegyétek atyám házát vásárcsarnokká. Most itt van két ember, akik adósok. Az egyik tartozik urának 10 000 talentummal, és neki egy szolgatása tartozik 100 dénárral. Tehát itt már látjuk, hogy kétféle pénzről van szó. A római dénár, illetve hát a görögöknek a talentumjáról. Ebben az időben a következő volt a kulcs. Egy talentum egyenlő volt 240 aranypénzzel. Most ha a 240 aranypénzt beszorozzuk 10 000 talentummal, akkor kijön 2 400 000 aranypénz. Hatalmas összeg. Egy dénár, amivel neki tartoztak, mert neki dénárral tartozott, egy munkásnak a napi díja volt. Vagyis ha ő 100 dénárral tartozott, akkor 100 napi napszám volt az ő számláján, mint adósság. Tovább bonyolítva a dolgot, egy aranypénz 25 napi munka volt. Ami azt jelenti, most egymás mellé állítva a két adósságot, hogy ő urának tartozott 2 400 000 aranypénzzel, és neki tartoztak mindössze 4 aranypénzzel. Neki elengedtek 2 400 000 aranypénzt, és nem volt hajlandó elengedni testvérének 4 aranypénz tartozását. De még tovább bonyolítom, hogy végül egyszerűbb legyen. Ha megnézzük azt, hogy Heródes király, aki abban a korban a leggazdagabb embernek tartozott Izraelben, a Heródes királynak az évi jövedelme 900 talentum volt, azaz 216 000 aranypénz, akkor ha Heródes király tartozott volna ennek az úrnak ezzel a hatalmas összeggel, akkor Heródes király a maga jövedelmével 11 év és 11 hónap alatt tudott volna törleszteni. De mivel nem Heródesnek a jövedelmével rendelkezett, hanem ő is napszámból élt, ezért neki 200 ezer évre lett volna szüksége, hogy ledolgozza a tartozását. 200 ezer évre. Ez már sejteti, kedves testvérek, hogy az egész történet nem a pénzről szól. Hát a horribilis összeg, amivel ő tartozik, és az a minimális összeg, amivel neki tartoznak, ez egészen másra akarja terelni a figyelmünket. Ezt Jézus a példabeszédben világosan meg is mondja, hogy a mennyei atya az, akinek mindannyian így eladósodtunk, mint a szóban forgó szolga, és akkor ezek után legyünk csak szerények, egyszerűek, és tudjuk elengedni azt a pici adósságát testvéreinknek, amit okoznak nekünk. Mert ugye abból indultunk ki, amit Péter föltesz, hogy Uram, hányszor kell megbocsátanom, ha vétkezett ellenem embertársam, talán 7-szer, Péter nagy lelkű, talán 7-szer. És azt mondja, Jézus, nem mondom 7-szer, hanem 70-szer, 7-szer, vagyis mindig, akár hányszor. De mik ezek az adósságok, amikkel mi tartozunk a mennyei atyának? Hát kezdjük azzal, hogy az életünknél nagyobb érték nincsen. Annál is inkább nagy érték a mi életünk, mert nem csak egydimenziós életet kaptunk Istentől, Isten bennünket örök életre teremtett. Kaptuk itt a Földön azt az akárhány évet, amit ugye legtöbbször kétszámjeggyel szoktunk írni, de azért egyeseknek több adatig. De túl ezen kaptuk az örök életet. Kaptuk azt a sok-sok tehetséget, képességet. Kaptuk ezt a csodálatos világot a maga kincseivel, a maga szépségeivel. De ez csak egyik oldala adósságainknak. Hol van az, hogy gyarló emberek vagyunk, bőrehalmozó emberek vagyunk, Isten irgalmára szoruló emberek vagyunk. Ezek igen, súlyos teherként vannak ott az életünkbe, és ha Isten ezeket nekünk újra és újra megbocsátja, újra és újra elengedi, újra és újra irgalmas atyaként törődik velünk, akkor ezt nekünk valamilyen formában meg kell hálálnunk. Úgy tűnik, kedves testvérek, hogy napjaink emberének alig van érzéke az e fajta adósságnak a felméréséhez. És én bevallom őszintén, hogy mivel elveszítettük ezt az érzéket, ezzel lehet magyarázni a 20. század elejétől, és lassan a 21. században is megtörtént, és újra megtörténő Mária jelenéseket. Sőt, már a 19. században, Lourdesban, a 20. századnak az elején, Fatimában, és legutóbb éppen Medjugorjéban, a szűzanya minduntalan arra próbálja elhívni a figyelmet, hogy végtelen adósok vagyunk, mert végtelen a bűneinknek a súlya. És nagyon fontos, hogy engeszteljünk a saját bűneinkért, de keresztényként szeretetből engeszteljünk a családtagjaink, szeretteink, úgy az egész emberiség bűneiért is, mert ez nagyon fontos, mert ezzel adósságot törlesztünk. Abban a szerencsében volt részem, hogy 1990. június 23-án három erdélyi papnak a társaságában, Hegyfaluban meglátogathattam Mária Natália nővért. ő aztán 92-ben meg is halt, ekkor már 90. éve fele járt a nővér. Magdolna nővér volt. A Magdolna nővéreknek az a hivatásuk, azt vállalják, hogy népük és az egyház, vagy az emberiség bűneiért egy életen keresztül engesztelnek, böjtölnek, imádkoznak, vezekelnek. Ez a Natália nővér Sopron vidékén született egy német iparos családban, 17 évesen lépett be a rendbe, a rendnek több házában is teljesített szolgálatot, aztán ugyanúgy, mint nálunk Magyarországon is, amikor az 50-es években felszámolták a rendeket, akkor ő hegyfaluba vonult vissza, és ott élte továbbra is a maga életét. És ennek a nővérnek látomásai voltak, mely látomásokról ő sokáig nem beszélt, de aztán egyszer csak el kellett mondani a gyóntatójának, hogy eligazodjék, hogy miről is van szó. És gyóntatója, egy jól képzett jezsuita atya megparancsolta, hogy írja le azokat, mert ezek nagyon komoly dolgok. Még akkor is, ha az egyház úgymond nagyon későn fog fölfigyelni erre, de ezt nem szabad csak úgy elveszni, hagyni. És a többszöri felszólításra az engedelmességnek a nevében, hát Natália nővér lejegyezte ezeket, és akkor 92 táján erről egy kis könyvecske is megjelent, amelyet azután én is megtaláltam, megkaptam. És hát igen-igen nagy lelki haszonnal olvastam akkor el, és újra veszem kezembe, mert lelkileg helyre tesz engemet sokszor. A 149. oldalról idéznék elsőként, kedves testvéreimnek. Az üdvözítő azt mondta, Atyám jobbja eltörli azokat a bűnösöket, akik a kegyelem, a figyelmeztetések és az egyház szakadatlan fáradozásai ellenére sem térnek meg. Hogy ez mi módon fog történni, az üdvözítő nem adta tudtomra. Lám, mennyire visszafogott a nővér, nem akar apokaliptikus hangulatot gerjeszteni, csak leírta azt, amit hallott. A következő idézet az a 40-es éveknek az elejéről származik, amely egy víziónak a leírása. Amikor vízióról beszélünk, akkor mindig tudni kell azt, hogy a látnokot mindig befolyásolja hite, fantáziája, illetve hát azok a képek, amelyeket ő valamikor szemlélt. Nos, a 153. 54. oldalról idéznék. Láttam, amint a Szentháromság tanácskozott a bűnbe merült világ sorsa fölött. Angyalok, szentek, az egész mennyország leborulva mélységes csendben imádták ez alatt. A mennyei atya szólt, a bűnbe merült világnak igazságosságom szerint el kell pusztulnia. Akkor láttam, hogy Jézus az irgalmas szeretet hozzásimul, könyörögve kérte, leborult előtte, és bár egybefort vele, mégis külön személy volt. Atyám, fiad vagyok, te rendelted el, hogy meghalljak a világért, és megmutatta a sebeit, amelyek égtek, mint a tűz. A mennyei atya hatalmas keze, mely nem atyai kéz volt, hanem súlyos, igazságos és büntető kéz, a világra nehezedett. Ekkor Jézus sebes kezét oda tette a mennyei atya keze alá, és kérte, kegyelmezzél még. De a mennyei atya keze csak nyomta lefele Jézus ragyogó sebekkel ékes kezét. Nem, fiam, már a bűn kiált hozzám pusztulásért. Rettenetes volt, mert úgy tűnt, hogy az igazság győz az irgalmas szeretet fölött. Ekkor Jézus oldalra tekintett, a szűzanya fele is így kiáltott: szeplőtelen anyám, jöjj, segíts a mennyei atya büntető kezét föntartani, az én kezem kevés. Ez a döbbenetek, döbbenetek, testvéreim. És még nem látomásról van szó, amelyek nem hitelesedettek még, nem is lényeges. Lényeg az, amit kimond, hogy igen-igen mély bűnben fetreng a világ, mély bűnben vagyunk mindannyian. És még egy utolsó idézet. Nehogy mindig csak másra gondoljunk, mindig arra gondoljunk, hogy a mellettem lévő az igazán nagy bűnös, és nem én. Ha te hát azt látod, milyen elvetemült a világ, ne a világtól, hanem önmagadtól borzadj el mindenek előtt. Hiszen semmit sem láthatsz, amiben valahogy ne lennél magad is részes. Borzadj el, leányom, és mindennél jobban szomjúhozd igazságosságomat. Ne kérdezősködjél, mikor tér meg a világ. Te azt kérdezd, mikor térek meg én. És ez egy nagyon pozitív üzenet. Eszembe jut Szénai Szent Katalinnak a mondása, egyszer már idéztem, akit amikor megkérdezték, hogy mit szól attól, arról a tömény őrről, ami a világban van, akkor Szénai Szent Katalin azt mondta, hogy én vagyok a világban a rendetlenség. Tehát nem szabad másban felfedezni a bűnt, a bűnösséget, nekünk önmagunkban kell meglátnunk azt a végtelen adósságot, bűneinknek a súlyát, amellyel Istennek tartozunk. És ha rádöbbenünk arra, hogy milyen nagy a mi vétkeinknek a súlya, az ára, hogy mennyire lesüllyedtünk, hogy mennyire bűnösök vagyunk, akkor egészen biztos, hogy meg tudjuk bocsátani, el tudjuk nézni testvéreinknek azt az adósságát, amivel felénk tartoznak, mert olyan nincs, ahol emberek élnek együtt, hogy ne legyen konfliktus, hogy ne sértsük meg egymást, hogy ne bántsuk egymást. Ezek megtörténnek. De ezek bagatell dolgok ahhoz képest, amennyire mi bántjuk újra és újra a mindenható Istent. És látták a mozgást, van egy vertikális mozgás és egy horizontális mozgás. Én bántom az Istent, a sokkal súlyosabb, mint ahogy megbántanak engemet. Ezért egyszerűen fogalmazva azt mondhatnám elmélkedésem végén, aki nem tud megbocsátani embertársának, az nem hívő ember, mert nem hiszi el, hogy ő is bocsánatra szorul. Aki nem tud megbocsátani embertársának, az nem hívő ember, mert nem hiszi el, hogy ő is bocsánatra szorul. És akkor itt vagyunk a kérdések kérdésénél, hányszor kell megbocsátanunk? A kérdésre kérdéssel kell válaszolni, hogy miért kell megbocsátanunk? Ha tudom, hogy miért kell megbocsátanom, azért, mert én is irgalomra szorulok, akkor egészen biztos, hogy meg fogok tudni bocsátani. És ez a mai vasárnapnak az üzenete. Se több, se kevesebb, de gondolom, hogy súlyos lesz mindannyiunknak. Azért kell megbocsátanom, mert ez a föltétele annak, hogy elengedjék az én adósságaimat.